A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 77. Zsoltárt. A 77. Zsoltár első három versét, és még a 7. és 8. Az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mi is voltunk már így, hogy csak ezt a vallomást tudtuk elmondani neked, hogy elfogyott az erőm, megrendült a bizalmam, nincsen reménységem. Talán még oda is eljutottunk, hogy nem láttuk az életünk további célját. Úrrá lett a keserűség rajtunk. Köszönjük, hogy te ilyenkor hajolsz legközelebb azokhoz, akik nálad keresnek vigasztalást, reménységet, az életüknek tartalmat és értelmet. Köszönjük, hogy sokan vagyunk itt, akik tőled kaptuk már meg mindezt. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk sokszor, hogy te csak ugyan erőt adsz a megfáradottnak, és az erőtelennek erejét megsokasítod. Bevalljuk őszintén, hogy ezt várjuk most is tőled. Azt az erőt, azt a békességet, azt a tartást és reménységet, amit csak te tudsz adni a benned bízóknak. És köszönjük, hogy nem is az a fontos, hogy nagy legyen a hitünk, hanem az, hogy őszintén jöjjünk hozzád. Szeretnénk most ezzel az őszinteséggel megnyitni magunkat előtted. Ilyenek vagyunk, amilyenek. Alázatosan kérünk, hogy amint vagyunk sok bűn alatt, így fogadj el minket, és aztán a te közeledben hadd változzunk meg egészen. Köszönjük a mai napot, és köszönjük, hogy elsegítettél ide. Ajándékozz meg a lárma után csenddel, segíts önmagunkról, ellenségekről, másokról, terelj át irányítani a figyelmünket, és ebben a csendben te magad szólíts meg minket. Könyörgünk hozzád egy családdal együtt, amely tegnap állt meg a avatal mellett. Te légy az ő vigasztalójuk is. Az űrt, ami az életükön támadt, te pótolt ki. Feltámadott, élő Urunk Jézus Krisztus. Te mondd nekik is azt, amit Betániában mondtál a gyászolóknak, hogy te magad vagy a feltámadás és az élet. És akinek kapcsolata van veled, az, ha meghal is, él. És az a gyászban is megvigasztalódik a veled való közösségben. Kérünk, hogy ezt a veled való közösségünket erősíts most mindannyiunknak. Amen. Isten igéjét a Mózes első könyve 33. részéből olvasom. Mózes első könyve 33. részének az első 16 versét. Amikor Jákob föltekintett, látta, hogy már jön is Ézsau, és 400 ember van vele. Ekkor szétosztotta a gyermekeket Lea, Ráhel és a két szolgáló mellé. Előre állította a szolgálókat és gyermekeiket, mögéjük Leát és gyermekeit, ezek mögé Ráhelt és Józsefet. Ő maga előttük ment, és 7-szer borult le a földre, amíg a bátyjához ért. Ézsau eléje futott, megölelte, nyakába borult, megcsókolta, és sírtak. Amikor föltekintett és meglátta az asszonyokat és gyermekeket, ezt kérdezte. Kik ezek? Ő így felelt. A gyermekek, akiket Isten kegyelme adott a te szolgádnak. Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak. Akkor ezt mondta Ézsau, mire való ez az egész tábor, amellyel találkoztam? Ő ezt felelte, arra, hogy elnyerjem uram jó indulatát. Ézsau ezt mondta, van nekem bőven, öcsém, legyen a tied, ami a tied. Jákob azonban ezt felelte, ne úgy, hanem ha elnyertem jó indulatodat, fogadd el tőlem ezt az ajándékot. Mert amikor megláttam arcodat, mintha Isten arcát láttam volna, olyan kegyes voltál hozzám. Fogadd el ajándékomat, amelyet áldásommal vittek neked, hiszen Isten kegyelmes volt hozzám, és van mindenem. Addig unszolta őt, amíg elfogadta. Akkor Ézsau ezt mondta, induljunk el, menjünk, mert én előtted megyek. De Jákob így felelt neki, tudja az én uram, hogy a gyermekek gyengék, meg szoptatós juhok és tehenek vannak velem. Ha csak egy napig is hajszolják azokat, elhullik az egész nyáj. Menjen csak az én uram a szolgája előtt, én majd ballagok lassan az előttem járó jószág és a gyermekek járása szerint, amíg eljutok az én uramhoz Szeirbe. Ézsau ezt mondta, hadd hagyjak nálad néhányat a velem levő emberek közül. De ő ezt felelte, minek az, ha elnyertem uram jó indulatát? Így kelt útra Ézsau még aznap Szeir felé. Ezeket a fejezeteket olvassuk most sokan bibliaolvasó vezérfonalunk szerint a Szentírásból. A Jákobról szóló történeteket sokan már kicsi koruk óta ismerik. Ez a fejezet azonban különösen is fontos az ő életében, mert itt kezdi komolyan tanulni, mit jelent hitben járni. Ezt megelőzően történt a fordulat Jákob életében, amikor találkozott Istennel, amikor Isten egészen új természettel ajándékozta meg őt, ennek a jeleként új nevet is adott neki, és most ez az új ember tanul járni. Tanulgatja Jákob, mit jelent egészen bízni Istenben, mit jelent ő ráhagyatkozni, az ő akaratát keresni, neki engedelmeskedni, milyen az, amikor teljesen kiszolgáltatott és védtelen állapotában egyedül Isten az ő oltalma, és újra és újra vizsgázik a hite, hogy rámerje bízni magát, családját, jövőjét erre a láthatatlan, de hatalmas Istenre. Egészen eddig nem ez jellemezte őt. Az jellemezte, hogy a saját eszére és a saját erejére hagyatkozott. És mivel furfangos esze volt, ezért így intézte a dolgait. És meg volt győződve arról, hogy minden nehéz helyzetből kivághatja magát, sokféle jó képessége van, nem volt ő Isten tagadó, de egyáltalán nem az egyértelmű, Istenre figyelő, neki engedelmes élet jellemezte őt. A következményeit egyáltalán nem vette komolyan annak, hogy hogy kellene élnie, ha ő Istennel járna. Ezért volt azután annyira befolyásolható sok rossz dolog felől is. Egész röviden csak tekintsük át az ő előző életét, hogy lássuk, mennyire új szakasz ez, hogy elkezd Istennel járni. Ő volt a mama kedvence. Rebeka közelében volt mindig, és az édesanyja tanácsolta neki ezt a szörnyű csalást, hogy csapják be a megvakult apjukat, és így lopja el az elsőszülöttnek, Ézsaúnak járó áldást. Jákob tiltakozott óvatosan ellene, de Rebeka meggyőzte őt, hogy a hazugságot újabb hazugsággal lehet leplezni, hogy a kisebb csalást egy nagyobb csalás eltakarhatja. Nem gondolta, hogy csak egy ideig, és csak az emberek előtt, de Isten előtt nem. Nos, így került sor arra, hogy kicsikarta apjától az elsőszülöttnek járó áldást, és amikor ezt a bátyja Ézsau megtudta, annyira elkeseredett és megharagudott, hogy meg akarta ölni az öccsét. Akkor volt kénytelen elmenekülni otthonról, és az anyja testvéréhez, Lábánhoz menekült. Ott aztán beállt szolgálni, dolgozni, megszerette a lányát, de tudjuk, hogy becsapták, csak később derült ki, hogy nem azt adták hozzá, akit akart. 2x7 évig dolgozott azért, hogy megkapja feleségül Ráhelt, akit igazán szeretett. Aztán 20 év után úgy látta, hogy elég volt abból, hogy ahogy ő becsapta az apját, meg a bátyját, úgy őt többször is becsapta a nagybátyja, meg most már elég felnőtt és önálló is ahhoz, hogy elszakadjanak egymástól, és azt az indítást is kapta Istentől, hogy menjen vissza az ősi földre. Úton hazafelé kezdett egyre jobban félni attól, hogy fogadja őt majd a bátyja. Azért kellett eljönnie 20 évvel azelőtt, mert a bátyja meg akarta ölni. Elpárolgott-e már Ézsaúnak a haragja? Vagy most egy gyilkos karjaiba fut, hogyha hazaérkezik? Egyre jobban fokozódott benne a félelem. Azt olvassuk itt a megelőző fejezetben, hogy felderítőket küldött előre, hogy mi a helyzet, mire számíthat. És amikor azok találkoztak Ézsauval, Ézsau mindjárt elhatározta, hogy eléjük jön, de nem egyedül, hanem 400 férfival. Miért ilyen sokan jönnek? Mit akar vele Ézsau? Lemészárolja ott a puszta közepén az egész családját, elrabolja a nyájait? Nem tudta mire vélni ezt a nagy számot, 400 ember, és azt olvassuk itt, hogy Jákobot ekkor nagy félelem és szorongás fogta el. És munkához lát. Megint beindul a nagy esze, meg a nagy akarata, majd ő megmenti a helyzetet. 2 részre osztja a családot is, a nyájakat is, a szolgahadat is. A számára kevésbé értékeset küldi előre, hogyha Ézsau valóban rosszat akar, és azt hiszi, hogy az Jákobnak a csapata, azt verje szét, de a neki értékesebbek és kedvesebbek maradjanak hátra, hogy azok megmeneküljenek. A félelme azonban egyre fokozódik, és akkor tesz valami különös dolgot. A megelőző fejezetben olvassuk ezt. 2 kézzel kezd kapaszkodni Istenbe. Mi az a 2 pont, amibe kapaszkodik? Az egyik keze egy kétségbe esett kiáltás. Egy egészen sikolyszerű imádság. Nem olvassuk, hogy egyébként szokott imádkozni. De ebben a nagy szorongatásban oda jut, hogy itt csak az Isten segíthet. És ehhez az Istenhez kiált. Majdnem úgy, azért nem úgy, mint ahogy néha hitetlen emberek szoktak, hogy Isten, ha vagy, könyörülj rajtam. Ő azért nem így mondja, hanem azt mondja, hogy az én atyámnak, Ábrahámnak Istene, könyörülj rajtam. Félek, tehetetlen vagyok, kiszolgáltatott vagyok, nekünk nincsenek fegyvereink, apró gyerekek vannak, asszonyok vannak, meg szolgák, akik terelgetik a nagy nyájat. Ezek nem kiképzett katonák. Ha Ézsau 400 férfivel közeledik, mi van a kezükben azoknak a férfiaknak? Mit akarnak velünk? Egyre jobban belerágta magát a szívébe a félelem, és ebben a félelmében kiált Istenhez. Ez az egyik fegyvere. Egy kétségbeesett kiáltás, imádság. És a másik, eszébe jut, hogy mit mondott neki Isten. Meg nem csak neki, hanem apjának, meg nagyapjának, Ábrahámnak is, hogy azt a földet nekik adja. És ezt mondja itt az imádságában, hogy Uram, te mondottad, hogy? És akkor idézi Istent. Nem találjuk nyomát annak, hogy eddig foglalkoztatta volna őt, hogy mit mondott Isten. Isten azt ott megmondta, az az ő dolga, hogy mit mond, Jákob dolga meg az, hogy megszervezze az életét. Gyakorlatilag Isten nélkül élt. Nem tagadta meg Istent, de Isten nélkül élt. Ez a gyakorlati ateizmus. Az ateizmus nem azt jelenti, hogy Isten tagadó valaki, hanem hogy Isten nélkül él. Nem tényező Isten az életében. Nagyon sokan élnek így ma is. És Isten sokszor egy-egy szorult helyzetet használ föl arra, hogy egy ilyen ember, aki nem tagadja Isten, de nem számít neki Isten, nem tiszteli, nem imádja, nem szokott arra gondolni, hogy mit mondott Isten, nem forgatja a Bibliát, egy szorult helyzetben Istenhez kiált. Vajon van-e ennek értelme? Vajon Isten nem mondja-e azt, hogy most jössz, mikor bajba vagy? Amikor nem volt baj, miért nem jöttél? Mi tudjuk a Bibliából, hogy Isten nem mondja ezt. Aki ő hozzá kiált, annak ő válaszol. Sőt, az, hogy egy-egy ember bajba kerül, már Isten előzetes munkájának a jele. Mert amikor jól megy sorunk, nem nagyon szoktunk Istenhez kiáltani. Viszont ő nélküle elpusztulunk. Ő nélküle ez az élet is kibírhatatlan, csak tönkretesszük magunkat meg egymást, és ő nélküle nincs örök életünk. És Isten azt akarja, hogy legyen, hogy ez az élet is gazdag, értelmes, teljes élet legyen, és ezen semmit ne változtasson az, hogyha egyszer megáll a szívünk, és eltemetnek bennünket. Hanem aki ő benne hisz, ha meghal is éljen, ő ilyen életet akar nekünk adni. És ha nem figyelünk ő rá, és nem tartjuk a kezünket ezért az ajándékért, akkor, amikor jól megy dolgunk, akkor Isten megengedi néha, hogy ehhez hasonló szorult helyzetbe kerüljünk. Én nagyon sokszor hallottam már őszinte vallomásokat szenvedő emberektől, például egy betegágyból, hogy ha nem fektet ide az Isten engem, még ma is hitetlen lennék és elvesztem volna. Nem akarja Isten, hogy mi szenvedjünk. De ha csak azt a nyelvet értjük, ő kész a szenvedések nyelvén is beszélni velünk, hogy végre kiáltsunk, hogy sikítsunk, mint itt Jákob, hogy Uram, Ábrahámnak és Izsáknak Istene, könyörülj rajtam, félek. Olyan őszinte ez az imádság, amit itt elmond. Félek, Uram, és senkire nem számíthatok, csak te rejád. Könyörülj rajtam. És miközben ezt mondja, eszébe jut, hogy Isten már előbb mondott neki valamit. Te megmondottad, és akkor idézi Istent. Másik kezével belekapaszkodik az igébe, amit Isten mondott. Egyedül benned bízom, csak te segíthetsz, és te megmondottad, hogy menjek haza, mert otthon lesz a mi helyünk, hát akkor biztos, hogy haza segítesz. De Uram, nem öle meg engem mégis Ézsau útközben. Na de nem ölhet meg, mert te haza segítesz. És így harcol a hit és a hitetlenség az emberben. És akkor történik az, hogy át kell a népség a folyón, ami ott előttük van, Jákob pedig egyedül visszamarad éjszakára a túlsó parton. És ott találkozik Istennel. Nem olvastam föl ezt a hosszú részt, de a legtöbben tudjuk. Ott találkozik Istennel, és ott kell végre igazán szembesülnie önmagával. Azt kérdezi tőle Isten, mi a te neved? És erre azt mondja, hogy Jákob a neve. És ez a szó azt jelenti, hogy csaló. Egyszer úgy megképzett előttem, hogy azért furcsa lenne így bemutatkozni, hogy csaló vagyok. Az a nevem. De itt ki kell mondania, hogy mi az ő neve. És akkor azt mondja az Úr, hogy mostantól kezdve ne ez legyen a te neved, hanem Izraelnek hívjanak. Mert küzdöttél Istennel, és győztél. Isten harcosa legyen a te neved. A névadás az azt jelentette, hogy aki valakinek a nevét megváltoztatta, az bejelentette az igényét rá. A rabszolgák nevét például a rabszolgatartók szabadon változtatgathatták. Az az ő joguk volt, tulajdonuk volt. Isten itt egyrészt erre hívja föl Jákob figyelmét, hogy te az én tulajdonom vagy. Akarsz-e az lenni? Nem kötelező, de te említetted az előbb, hogy mit mondtam. Azt mondtad, hogy Ábrahám úgy élt, mint aki az én tulajdonom. Neki nem voltak magánkezdeményezései, vagy ha voltak, mert egyszer-kétszer előfordult, azokból mindig megtért, visszatért az engedelmességhez. De az új név azt is jelentette, hogy Isten újfajta gondolkozást, új tulajdonságokat ad az ilyen embernek. Azért, hogy használhassa, mint az ő tulajdonát. Jákob, akarsz-e eszköz lenni Istennek a kezében? Hogy az az áldás, amit nagyapádnak ígért, hogy megáldalak és áldás leszel, és megáldatnak benned a föld minden nemzetei, rajtad keresztül folytatódjék. Eddig nem nagyon lettél áldás senki számára. Most visszajöttél az ősi földre, akarod-e, hogy Isten használjon? Hogy Isten rajtad keresztül sok jót adjon másoknak? Egyrészt tehát szembesülnie kell magával, hogy ki vagyok én. Én magamban csaló vagyok, de Isten most új emberré formál. Másrészt meg kellett ismernie, hogy ki az élő Isten. Ő is kérdezi, mi a te neved? Isten nem mondja meg a nevét, de az ő szeretetével, hatalmával veszi körül Jákobot, aki még mindig félig meddig magában bízik, és ezért kell megtapasztalnia azt, hogy mint egy birkózás során lesántul ő, hogy el kell jutnia odáig, hogy föladja az Istennel való harcot. Isten ellen nem akar küzdeni. Ez egy nagyon érdekes gondolat itt a Jákob történetekben, hogy a mi legfőbb ellenségünk tulajdonképpen Isten. Vagyis, hogy mi lettünk az ő ellenségeivé. És végső soron mindig Istennel harcol az, aki nem jut el oda, hogy leteszem a fegyvert, bízom benned, az legyen velem, amit te akarsz. És nincs igazán közbülső állapot. Van egy út, amelyik elvezet ide, de valaki vagy harcol Isten ellen, sokféle módon tiltakozik a parancsai ellen, nem érdekli az ő akarata, kioktatja őt, számon kéri, szemrehányásokat tesz Istennek, ez mind harc ő ellene. Vagy eljut oda, amit a legszebben Jézus fogalmazott meg, hogy igen, atyám, mert így volt kedves előtted, és legyen meg a te akaratod. És ide akar elsegíteni minket a mi Urunk, mert itt válunk igazán emberekké. És itt lesz győztes élete valakinek. És itt tapasztaljuk meg, hogy ki valójában a mi Istenünk, hogy akkor is gyöngéden szeretett, amikor még harcoltam ellene. De lehet, hogy ezen keresztül vezet, hogy beleroppanok valahol ebbe a harcba, és eljutok oda, hogy legyen meg a te akaratod. És ettől kezdve lesz igazán élet az ember élete. Új nevet kap. Eszembe jutott az a gyermek ének, amit a kicsik szoktak énekelni olykor, hogy bűnös a nevem, ám adsz te nekem új szívet, számomra a kezed új földet, eget készített. Valóban úgy érzik ezek az Isten előtt meghódolt, őt imádó emberek, hogy megváltozott minden körülöttem. Pedig nem körülötte változott meg, benne változott meg. Egy új világ nyílik ki az ilyen ember előtt, egyszerre átéli, hogy nincs egyedül, ettől kezdve soha nem lesz egyedül Jákob, és ezt kell megtanulnia, miközben közeledik Ézsau 400 emberrel, ő meg közeledik a bátyóshoz, és fogalma sincs, hogy most mi lesz ebből a találkozásból. Meg kell tanulnia mindig Istenre nézni, meg kell tanulnia Isten jelenlétében élni, meg kell tanulnia komolyan venni azt, hogy tényleg az egyetlen oltalmam Isten, na de hol van, nem látom. Na de most nem látásban járunk, hanem hitben, meg kell tanulni hinni. Hogy amit ő mondott, nem felejti el, újra és újra emlékeztessem magamat arra, amiket ő mondott, az igébe kapaszkodjam, és most már nem kell ilyen sikolyszerű kiáltásokat mondanom, hanem állandóan beszélgethetek az imádságban az én Istenemmel. Hiszen az övé lettem. Elfogadott engem, új nevet adott, célja van velem, lépésről lépésről meg fogom látni, hogy mi az ő terve és akarata velem. Ez a változás azonban nem megy azonnal, egyik napról a másikra. Olyan jellemző ez is, hogy elindul Jákob ezen az úton, csak ugyan rábízza magát Istenre, nem fordul vissza, nem bújik el sehova, azzal a bizalommal megy Ézsauval szembe, hogy Isten valahogy meg fogja őrizni az életünket. De azért a furfang még működik. Először is előre küld egy nagy ajándékot. Az ajándékkal találkozzék először Ézsau. Miért? Azzal indokolja, hogy megengeszteljem az én uramat. Kioktatja a szolgákat, hogyha kérdezi Ézsau, hogy mi ez, akkor mondjátok meg, hogy ez a tiéd, a te szolgád, a te öcséd küldi neked. Miért? Hogy megengeszteljen téged, hogy kedvet találjak előtted. Aztán megint eljátsza ezt a sorrendet, hogy előbb mennek a számára kevésbé kedves emberek, a végére marad Ráhel és József, és itt kerül sor a találkozásra. Tele van feszültséggel ez az ember, rendkívül szemléletes a Biblia leírása. Feltűnik a láthatáron Ézsau, egész porfelhőt ver a 400 ember. Mi lesz itt? Ilyenkor kezd találgatni az ember, és egyre jobban aggodalmaskodik, és amikor megállnak egymással szemtől szembe, odaugrik hozzá Ézsau, és most mit csinál? Bosszút áll, mert igaza van. Van miért bosszút állni. És akkor jön a meglepetés, nyakába borul, megcsókolja, és sírtak mind a ketten. Van egy régi ókori írásmagyarázó, aki minden áron azt javasolta, hogy ki kell cserélni egy betűt itt az eredeti szövegben, és ha egy betűt kicserélnek abban, hogy megcsókolta, akkor az a szó lesz ott, hogy beleharapott. Ilyen a mi szívünk. Nem tudom elképzelni, hogy megcsókolja. Odaugrik, átöleli, és beleharap. Ez van a szívünkben. De a Bibliában nem ez van. Mert Isten elvégezte Ézsau szívében, hogy nem harapja át az öccse torkát, hanem megcsókolja. Ráadásul őszintén csókolja meg. És sírnak mind a ketten. Jákob pedig 7-szer meghajol Ézsau előtt, ami a győztes királyok esetében volt előírva, hogy akit legyőztek, az 7-szer hajol meg előtte. Utána megbeszélik az ajándék kérdését, és itt is megfigyelhetünk egy érdekes változást. Kérdezi őt is Ézsau, hogy hát mire való ez a nagy ajándék, van nekem öcsém, ami a tied legyen a tied, tartsd meg magadnak. Nem, hanem hogy kedvet találjak előtted. Aztán keleti szokás szerint ott unszolják egymást, és amikor másodszor szólal meg Jákob, azt mondja, hogy fogadd el tőlem mégis azért, mert kedvet találtam előtted. Nagyon érdekes kibontani ezt a gondolatot, hogy az engesztelő áldozatból így lesz hála áldozat. Azt hitte, hogy neki kell megengesztelnie Ézsaut, aztán amikor kiderült, hogy nem, ezt Isten elvégezte, és csak ő tudja elvégezni igazán, akkor átalakul az áldozat, és a háláját akarja így kifejezni Istennek is, meg Ézsaunak is. Hogy kedvet találjak előtted, mert kedvet találtam előtted. Megfordul ez a dolog. Nagyon kedves a végén ez a kis jelenet még, hogy Ézsau azt mondja, hogy na hát ennek az örömére, hogy újra látjuk egymást, itthon vagy, letelepedsz, siessünk minél előbb a közös lakomára. És Jákobban megint fölébred a gyanú, hogy miért akar ennyire sietni Ézsau, meg miért akarja, hogy együtt menjenek. Ez most védelem, vagy ellenőrzés? Hát még amikor Ézsau azt mondja, hogy jó, hát akkor nem mindnyájan, de néhány embert hadd rendeljek ide ki mellét. Minek az a néhány ember? Vigyáznak rájuk, vagy felügyelik őket? Még mindig ott mozog a hitetlenség. Jákobban a személynek se tud hinni. Látta, hogy Isten megengesztelte az ő bátyját, megcsókolták egymást, együtt sírtak, de sosem lehet azt tudni. Azért érdemes megfigyelnünk az ilyesmiket a Bibliában, mert nem kell kétségbe esnünk, hogyha a hitünkkel harcol a hitetlenségünk. Csak nem szabad a hitetlenségnek teret adni, hanem újra és újra a hit mellett kell dönteni, ami azt jelenti, hogy arra kell emlékeznünk, amit Isten megmondott, és azt vegyük komolyan, amit Isten cselekszik. Ez az ő munkája volt, amit Ézsauban elvégzett. Ennek az egész találkozásnak a megrendezése, ez Istennek a munkája volt. Tulajdonképpen, ha nem megy az ajándék, meg nem állítja föl a sorrendet Jákob, akkor is így történt volna. Neki ebben az égvilágon semmi szerepe volt. A furfangot nyugodtan otthon hagyhatta volna, egészen rábízhatta volna magát Istenre. Elindulhatott volna úgy, hogy Uram, kiszolgáltatott vagyok, nem tudom, mit csinál velem Ézsau, én ezt az egészet rád bízom. És a végén megjelenhetett volna a hála áldozat. De nem így történt, így lett volna szép. Nem így történt, Isten azonban mégis az ő győzelmét mutatta meg, és nem csak kibékítette őket, hanem az ígéretét is beteljesítette újra a régi földön, folytatódhatott az, amiben egy hosszú szünet beállt. Három nagyon fontos üzenetet szeretnék a testvérek szívébe vésni, azon kívül, amit Isten lelke közben elvégezhetett bennünk. Az első éppen ez, hogy vegyük észre, hogy itt mindent Isten végzett el. És ami üdvösségünkért is mindent ő végzett el. Nekünk egyáltalán semmi szerepünk nincs. Isten Jákobot nem jobbá tette. Nem tanácsokat vagy parancsokat adott neki, hogy miket teljesítsen, és akkor majd ez meg az lesz. Isten őt újjáteremtette, egyébként pedig az összes többi eseményt ő rendezte el. Ő végezte el Ézsauban, hogy bocsásson meg, hogy ne álljon bosszút. Ő végezte el Jákobban, hogy őszintén meg tudja alázni magát a földig, a porig, a bátyja előtt. És ez volt tulajdonképpen a bocsánatkérésnek, a bűnbánatnak a mozdulata is. Ő végezte el azt, hogy minden gyakorlati kérdésben is meg tudtak egyezni. Nem volt félreértés, nem erőszakoskodott egyik sem. Itt minden esemény mögött Isten a nagy rendező fedezhető fel. És ez a mi üdvösségünk dolgában is így van. Isten rendezte el, hogy Jézus Krisztus eljöjjön erre a földre. Ő végezte el, hogy megfeszítetett a bárány a világ teremtése előtt, ahogy olvassuk a Jelenések könyvében. Jézus tett eleget mindannyiunk, minden bűnéért. Ő rendezi azt, hogy egyszer elkerüljünk egy olyan helyre, ahol hallunk az ő szeretetéről, és az ő szeretetével vonzani kezd magához. Ő végzi el a Jákobokban, hogy ki tudják mondani, hogy bűnös a nevem, és nem akarok ilyen maradni. Ő teszi bizonyosakká őket, tesz bizonyosakká minket, hogy van bocsánat minden bűnünkre, hogy van még értelme az életünknek, hogy vele egy új szakaszt kezdhetünk. Ő ad erőt ahhoz is, hogy elkezdjük azt a szakaszt, hogy Jákob mégis átkeljen a folyón és menjen előre. És ha van is félelem a szívünkben, meg harcol a hit a hitetlenséggel, egyre erősebb lesz a hit, és egyre erőtlenebbé válik a hitetlenség. És mindez az ő munkája. Legyen áldott érte az ő neve. A másik, ami kiderül ebből a történetből, hogy a Jákoboknak viszont, vagyis nekünk, meg kell tanulnunk azt, hogy teljesen tehetetlenek vagyunk. Itt bármiféle haditanács hiába való lett volna. Nem is volt kivel haditanácsot tartani a Jákobnak. Hát ki a szolgáival beszélje meg? Vagy az apró gyerekeivel? Hogy mit kell csinálni? Teljesen magára maradt, teljesen erőtlen volt, tanácstalan volt, még a csípője is kificamodott, és sántán bicegett át a folyón. Isten mindannyiunknak megmutatja, hogy önmagunkban semmit se érünk. Erőtlenek vagyunk, tehetetlenek és kiszolgáltatottak. És ebben a helyzetben kell megtanulnunk, hogy egyedül tőle várunk mindent. Bocsánatot a bűneinkre, megoldást a problémákra, hitet a kételkedésünk helyére. Ő hadd győzzön meg minket, hogy velünk van minden napon, hogy számíthatunk rá, de ehhez át kell élnie az embernek a maga erőtlenségét. És a harmadik, hogy mindenképpen meg kell változnia a mi életünkben is annak, hogy ne akarjunk mi engesztelő áldozatokat bemutatni, de mutassunk be hála áldozatot. Istent sem tudjuk megengesztelni. A Biblia nagyon világosan beszél erről, hogyha megfeszülünk, sem tudunk annyi jót cselekedni, hogy azzal ellensúlyozzuk azt a sok istentelenséget, amit fölhalmoztunk az életünkben. De nem ez a megoldása a dolognak. Nem jobbaknak kell lennünk, meg nem törekednünk arra, hogy valahogy kiegyenlítsük. Nem tudjuk kiegyenlíteni. De nem is kell. Miért? Mert ki van egyenlítve? Mert Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten, és azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor ott minden gazemberségünket kiegyenlítette Isten előtt. Minden tartozásunkat kifizette. Mi tartozunk neki azzal, hogy évtizedeken át nem tiszteltük, sokféle káromkodás, ilyen-olyan bűn gondolatban, cselekedetben fölhalmozódott az életünkben, és mindezért elég fizetség volt neki az, hogy Jézus az ő tiszta életét odaáldozta. Aki ezt hiszi, az felszabadul arra, hogy én viszont akkor magamat akarom odaadni neked, Uram, hálából. Tégy velem, amit akarsz. Én meg azt szeretném tenni, amit te akarsz. Engesztelő áldozatra nincs szüksége Istennek. A nagypénteki áldozat tökéletes volt. De hála áldozatot, azt bemutathatunk. Erre sem Istennek van szüksége, hanem nekünk. Ha megtanulunk hálából élni, sokkal könnyebb lesz egymást szeretni, sokkal könnyebb lesz egymásnak megbocsátani, ha tudatában vagyunk annak, hogy ő mennyit bocsátott meg nekünk. Sokkal könnyebb lesz másoknak segíteni, szolgálni, ha ezt egyre jobban megismerjük, hogy ő hogyan segített rajtunk, és hogy Jézus hogyan szolgált nekünk. A válasz az nem adjon el, hogy én hálából magamat egészen oda akarom szánni neked. Ragyogjon föl Isten nagysága, mindent ő cselekszik, mi értünk is, és minden ajándékot, ami hiányzik az életünkből, ő kínál nekünk, akár itt most elfogadhatjuk. Aztán lássuk meg, hogy milyen tehetetlenek vagyunk, és merjünk olyanok lenni, és valljuk ezt be neki. Ne akarjuk azt a látszatot kelteni, mintha mi bármit tehetnénk önmagunkért. És harmadszor higgyük azt, hogy engesztelő áldozatra nincs szükség. Azt Jézus bemutatta. De hála áldozatra van szükség. És a mi egész életünket úgy élhetjük a testben hátra levő időt, ahogy Péter apostol írja, hogy nem emberek kívánsága, hanem Isten akarata szerint. Imádkozzunk. Édesatyánk, olyan sok fondorlat jellemez minket is. Olyan sokszor próbáltunk ügyeskedni, erőlködni, sokféle fegyvert bevetni, huncutkodni a magunk érdekében, hogy előbbre jussunk. Olyan sokszor másokkal fizettettük meg a boldogulásunk árát, és ha megkérdezett tőlünk, hogy mi a mi nevünk, mi is csak ezt mondhatjuk, ha őszinték vagyunk, hogy Jákób a nevem, csaló vagyok. Átitatta a hazugság, a képmutatás, az istentelenség, a hitetlenség az életemet. De köszönjük, hogy te így is foglalkozol velünk. Elénk jössz, mint ahogy Jákobnak eléje mentél. Nem akarod, hogy egy ilyen mismás, kevert, langyos életben éljünk és vesszünk el. Köszönjük, hogy te igazi életet kínálsz nekünk. Teljes életet. Örök életet. Ami már itt elkezdődhet a számunkra. Köszönjük, hogy ugyanúgy közösségbe kerülhetünk veled, mint ahogy itt Jákobról olvastuk. Köszönjük, hogy megtanítasz minket imádkozni. Köszönjük, hogy beszélsz hozzánk a Biblián keresztül, és az ige magyarázatokon keresztül, és megtanítasz érteni a te szavadat. Köszönjük, hogy nem kell kiengesztelnünk téged, és nem kell engesztelő jó cselekedetekre törekednünk. Te szabad egy életen át magasztalnunk téged, és hálából odaszentelni magunkat neked. Segíts, hogy ez a hála jellemezzen bennünket. Adj nekünk bátorságot, hogy higgyünk a te igédnek, és így tudjuk egészen rád bízni magunkat. Te tudod, hogy melyikünkben milyen félelem van. Olyan sokszor megszólal bennünk ez a kérdés, hogy vajon mit hoz a jövő, és már előre félni kezdünk sok mindentől. Köszönjük, hogy mikor félnünk kellene, és bízhatunk te benned. És a te szeretetet kiűzi belőlünk a félelmet. Ajándékozz meg minket a veled való szoros közösséggel. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig egy olyan éneket énekeljünk, amelyik arról szól, hogy hogyan változtat meg Isten embereket. Jákobot itt megváltoztatta. A 376. szép pünkösdi énekünk a Szentléleknek erről a munkájáról szól, ami nem csak az apostolokra volt érvényes, hanem ránk is. Énekeljük el végig a 376. éneket. Ó áldott Szentlélek! Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!